Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Végrita, szociális testvér vagyok. Hallgassuk meg az Úr hozzánk szóló üzenetét, amit ma ad elénk az evangélium szavain keresztül. A mai nap evangéliuma Máté evangéliumának 20. fejezetében található, 17-től a 28. versig. Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben magához hívta 12 tanítványát, és bizalmasan közölte velük. Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az emberfiát a főpapok és írástudók kezére adják. Halálra ítélik, majd kiszolgáltatják a pogányoknak. Megcsúfolják, megostorozzák és keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad. Ekkor odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő azt felelte, intézd úgy, hogy az én két fiam országodban melletted üljön, az egyik jobbodon, a másik pedig baloldaladon. Jézus így válaszolt nekik, nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiígyátok azt a kelyhet, amelyet nekem kell kiinnom? Készek vagyunk, felelték. Jézus erre így folytatta. A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy kijöjjön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei atyám erre kiválasztott. Amikor a többi tíz ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek. Akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen. Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok. És aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért. Ezek az evangélium igéi. Ahogy haladunk előre Nagybőt napjaiban, olyan szentírási részeket ad elénk az egyház, amelyek Jézus szenvedésére irányítják a figyelmünket. Ez a most hallott evangéliumi szakasz is azzal kezdődik, hogy Jézus megjövendeli szenvedését tanítványainak. Ez a harmadik alkalom, amikor erről beszél nekik. Az evangélista, amikor felvezeti az első szenvedésről szóló jövendőlést, így fogalmaz, hogy ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak, hogy mi vár rá. Mintha új időszámítás kezdődne. Jézus tudja, hogy közeledik meghurcoltatásának ideje, és erre próbálja felkészíteni apostolait. Amikor először beszél arról, hogy megölik, de harmadnapra föltámad, akkor Péter apostol szemrehányást tesz neki, hogy ez nem történhet meg vele. Jézus erre kemény szavakkal válaszolt Péternek, mert arra van gondja, amit az emberek akarnak, és nem arra, amit az Isten. A szenvedés következő megjövendőlése Máténál egy rövid közlés, amelynek hallatán a tanítványok elszomorodnak. Ebben a harmadik jövendőlésben, amit most hallottunk, részletesebben említi Máté, hogy milyen szenvedések várnak Jézusra. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak, amelyen az evangélista az idegen elnyomónak tartott rómaiakat érti. Kigúnyolják, megostorozzák és keresztre feszítik. Máté itt már nem ír a tanítványok érzéseiről, félelméről, álmélkodásáról. Nem tudjuk, hogy mit reagálnak. Reagálnak-e valamit? Mit érthettek meg ebből a közlésből? Hiszen utána közvetlenül olvassuk azt a jelenetet, hogy az Zebedeus fiúk az anyjukkal odajárulnak hozzá, hogy Jézus királyságában jó helyet kapjanak. Arra számíthattak, hogy Jézus azért megy Jeruzsálembe, hogy végre megalapítsa a messiási királyságot. Mielőtt tovább elmélkednénk, álljunk meg és tekintsünk vissza egy kicsit a kezdetekre. Hogyan történt az apostolok kiválasztása? Kiket hívott meg Jézus? 12 apostolt választott ki az ő szorosabb követésére, arról, hogy mindig vele legyenek. Tudta, hogy kiket választ ki. Velük oszt meg mindent, nekik ad át tovább mindet, amit az atyától kapott. Nem egy rabbi képzőbe ment, hogy tanítványokat válasszon magának, ahogy egy atya fogalmazott. Ott találhatott volna képzett, nagy tudású embereket, akik ismerik az írásokat, meg tudják magyarázni azokat. Jézus nem őket hívta meg. Egyszerű hétköznapi embereket választott ki apostolainak, írástudatlan halászokat, közmegvetésben részesülő vámost, aki az elnyomó római hatalmat szolgálta ki, saját népét is kihasználva. Aztán volt még köztük lázadó zelóta, a felkelők pártjának a tagja. Velük osztja meg egyedül és először, hogy szenvedés, megkínzatás, keresztre feszítés vár rá, de fel fog támadni a halálból. Velük van úton Jeruzsálembe, amikor lejátszódik ez a jól ismert jelenet. Az ebedeus fiúk számára kér anyjuk kiváltságos helyet az ő országában. Az anya jár közben fiaiért. Márknál nem ezt a leírást találjuk, ott maga Jakab is, János kérik Jézustól a jó helyet maguk számára. Máté viszont nem említi meg Jakab és János nevét, valószínűleg zsidó keresztények miatt, akik nagyon tisztelték Jakab apostolt, és előttük akarta mentegetni az ő becsületét. És hogy így figyeljük Jézusnak a válaszát, és várjuk, hogy ő hogy reagál erre a furcsa kérésre, látjuk, hogy nagyon türelmes az apostolokkal szemben, nem szidja meg az ebedeus fiúkat, nem küldi el őket, meghívja őket arra, hogy osztozzanak a szenvedésében. Ennek a jelképe a számukra felkínált kehely. És ők úgy szóban kimondják, hogy igen, elfogadjuk, Urunk, ezt a kelyhet, a szenvedés kelyhét, és nem csak szavukkal mondják ezt ki, hanem aztán az ő mesterük miatt vértanúvá is válnak. Valóban kiisszák a kelyhet Jézussal együtt. És mielőtt így tovább elmélkedünk a Szentírásnak ezeken a szavain, kicsit szakítsuk meg zenével, hogy át tudjuk gondolni, amit eddig hallottunk. Szeretném biztatni a kedves hallgatókat, hogy hívhatnak minket telefonon is, elmondhatják hozzászólásaikat 061-374-0904-es telefonszámon. És folytatjuk ott az elmélkedést, hogy ugye olvassuk, hogy a többi apostol elkezd méltatlankodni. És hát mi magunk is esetleg csodálkozunk ezen a furcsa kérésen, hogy mertek ilyet kérni, mi is beállunk a többi apostol mögé, mi is elkezdünk méltatlankodni. Valóban, hogy jutott eszükbe ilyet kérni? De hogyha kicsit magunkban nézzünk, megvizsgáljuk magunkat, esetleg felfedezhetjük, hogy néha titokban mi is vágyakozunk a jó pozíciók után. És azt hiszem, hogy ezzel nincs is semmi baj, mert nem tagadhatjuk meg ember voltunkat, kísértések elérnek minket is. Vágyunk a minél jobb helyezésre, elismerésre. Nagyon nehéz megküzdeni az ösztönös dolgainkkal. Lehet, hogy mi is méltatlankolunk és csodálkozunk az Zebedeus fiúk kérésén. De lehet, hogy már mi is átéltünk hasonlót. Lehet, hogy éppen ilyen nem jutott eszünkbe, hogy a legjobb helyet akartuk volna kikönyörögni a mennyben, de talán már akartunk kérni valami nagyobbat, szebbet, jobbat, újabbat, mint ami a másiknak van. És ez a csodálatos, hogy Jézus minket sem küld el, minket sem szít le, ahogy a Zebedeus fiúkat sem szitta le az ő kérésük miatt. Jézus ismer minket, tudja, hogy milyenek vagyunk, kik is vagyunk igazán. Ismeri minden jó szándékunkat, jóra való törekvésünket, és ugyanígy ismeri sötétségeinket, gyengességeinket is. Előle nem lehet eltitkolni semmit, nem lehet a háta mögött tenni valamit, és aztán mást mondani neki. És ugye most nagybőti időben különösen is fontos, hogy meg tudjuk vallani, hogy mik a mi hiányosságaink, mik a gyarlóságaink, hogy bűnösök vagyunk, és rászorulunk az Úrnak az irgalmára, úgy, ahogy tette az a vámos, aki megállt hátul a templom bejáratánál, bejebb sem mert lépni, és úgy kérte az Úr bocsánatát a mellét verve, hogy Uram, irgalmazz nekem. Elég nekünk is ennyit kimondani, hogy Uram, irgalmazz nekem, és Jézus alig vár, hogy a mi segítségünkre siethessen. Jézus ismerte a 12 apostolát minden hiányosságával együtt, és mégis őket akarta meghívni. Minket is ismer, és mégis megbízik bennünk, amikor küld minket. És ilyen nagy feladatra küld minket, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Bennem mindig nagy háladás van, amikor megtapasztalom valami helyzetben a gyengeségemet, és mégis érzem az Úr felém hajló irgalmát, jóságát. Így jó arra gondolni, és így felsóhajtani, hogy köszönöm, Uram, hogy Te ismersz engem, és mégis szeretsz. Mindannyiunkkal így van, hogy ismer minket mindenestül. Ő teremtett minket, és tudja, hogy mire hívott meg, milyen életre hívott meg bennünket. És kérjük az ő irgalmát, hogy vele járhassunk az úton, és csak rá számítsunk. Jézus szól még a vezető emberekről, arról a tipikus magatartásról, ahogy ők viselkednek. Elfelejtve, vagy nem is gondolva arra, hogy a leghatalmasabb az Isten, és ővé minden uralom a mennyben és a földön. Jézus azonban így hív meg mindenkit, hogy legyél szolga, ahogyant tőle tudjuk megtanulni. Maga Jézus a példája a közösség alázatos szolgának. Mondhatjuk, hogy ez az ő vezetési stílusa. Annyira más ez, mint ahogy a mi éljük, vagy csak képzeljük ezt, vagy ahogy tapasztaljuk ezt. Nemrégiben hallottam egy tanúságtételt az alázatosságról. Ebből szeretnék néhány gondolatot megosztani, hiszen mindannyian meg vagyunk hívva az alázatos életre. Az alázat nélkül Isten tervei nem tudnak elkezdeni megvalósulni bennünk és általunk, hiszen ugye azt hisszük, hogy mi tőlünk működnek a dolgok. Ezeket el kell engedni. Isten kegyelme nélkül egy ember sem lenne képes semmilyen jóra. Az alázat nélkül nem jutunk előbbre. De ezt ne tévesszük össze, vagy tegyük tisztába, hogy mi is az alázatosság, vagy az alázatos viselkedés. Ugye van egy ilyen képünk, hogy az az alázatos ember, aki meghúzza magát, nem szól, sokat imádkozik. De hogy ne így értsük az alázatosságot. Mert lehet, hogy nem kell alázatosnak érezni magunkat, de hogy ragadjuk meg a lehetőséget, leplezzük le magunkat, amikor úgy érezzük, hogy a gőgünk vagy a kevésségünk saját magunkkal való megelégedettségünk előtérbe kerül. Hogy ez segíthet minket az alázatosságot megtanulni, hogyha leleplezzük önmagunk számára is, hogy na most nagyon én kerültem előtérbe. Amikor megnevezzük azt, hogy milyen gyengék vagyunk, nyomorultak vagyunk, akkor szabaddá válunk az Isten kegyelmére, és jobban be tudjuk fogadni az Istennek a hozzánk érkező kegyelmét. És hát legyünk tudatában annak is, az alázatosság az Isten műve bennünk. Kérhetjük tőle, de hogy ezt nem mi fogjuk elérni a mi erőfeszítésünkből, nem fogunk tudni alázatosak lenni. Ugye hát nem hagyhatjuk most úgy lezáratlanul a napunkat, hogy itt az evangélium után ne emlékezzünk meg a nemzeti ünnepünkről. Nagyon aktuális most így az evangélium kapcsán is, ahogy a Jézus vezetési stílusáról olvassuk, amikor arról beszél, hogy másokért szolgáljanak a vezetők is. Hát kérjük a mi politikusaink, vezetőink számára is a Szentlélek ajándékát, hogy tudják megtanulni Jézustól az alázatos vezetési stílust, hogy ők is másokért szolgáljanak. És hoztam egy imádságot, amit imádkozzunk el együtt hazánkért, vezetőinkért. Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy az igazság és a szabadság megvalósítására törekedjenek. Imádkozzunk országunkért, hogy a keresztények a remény és békesség megteremtői legyenek. Imádkozzunk azokért, akik a közéletben felelősséget viselnek, hogy mindenki jólétéért cselekedjenek. Imádkozzunk a politikai élet fedhetetlenségéért és a társadalmi igazságosságért. Mindazokért, akik fáradtsággal keressék meg mindennapi kenyerüket. Mindazokért, akiknek nincsen munkájuk, és képességeiket nem tudják kibontakoztatni. Mindazokért, akiknek nincs családjuk és otthonuk. Imádkozzunk azokért, akik a földjavainak igazságos elosztásáért küzdenek. Imádkozzunk a tudósokért és kutatókért, hogy munkájukkal az egész emberiség javát keressék. Imádkozzunk a föld összes népeiért, hogy mindenütt megszűnjön a háború és az erőszak. Föltámad Krisztus, aki szent lelked által vezetsz minket, gyűjtsd össze országodba a nemzeteket. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Jézus szentvérének litániáját imádkozzuk.